Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szent Léleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 77. Zsoltár első versét énekeljük. A 77. Zsoltár első verse így kezdődik: az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. Helyünket elfoglalva a 254. ének első, harmadik és negyedik versét énekeljük. A 254. ének így kezdődik: mindenkoron áldom az én Uramat. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 28. részének első 10 verséből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 28. részének első 10 verséből így szól a mi Urunk igéje. Miután megmenekültünk, akkor tudtuk meg, hogy Máltának hívják ezt a szigetet. A barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk, mert tüzet raktak, és a ránk zúduló eső és a hideg miatt mindnyájunkat befogadtak. Amikor Pál összegyűjtött egy csomó rőzsét és a tűzre tette, egy vipera jött elő a melegből, és a kezébe mart. Amikor a barbárok meglátták a kezéről lecsüngő mérges kígyót, így szóltak egymáshoz. Bizonyára gyilkos ez az ember, aki a tengerből kimenekült ugyan, de az isteni bosszúállás nem hagyja élni. Ő azonban lerázta a kígyót a tűzbe, és semmi baja sem esett. Azok pedig azt várták, hogy feldagad, vagy hirtelen holtan esik össze. Mikor azonban a hosszas várakozás után azt látták, hogy nem történik semmi baja, megváltozott a véleményük, és azt mondták róla, hogy Isten. Azon a környéken volt a sziget elöljárójának, Publiusnak a birtoka, aki befogadott minket, és 3 napon át nagyon barátságosan megvendégelt. Történt pedig, hogy Publius apja lázrohamoktól és vérhastól gyötörve ágynak esett. Pál bement hozzá, és miután imádkozott, rátette a kezét, és meggyógyította. Miután ez megtörtént, a többi beteg szigetlakó is odament hozzá, és ő meggyógyította őket. Ezért nagy megbecsülésben részesítettek minket, és amikor elhajóztunk, elláttak bennünket mindenféle szükséges dologgal. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Istenünk, hozzád jövünk ezen a vasárnap délelőttön, hogy ezt a napot neked szenteljük, és a te igéddel éljünk, a te igéd üzenete adjon számunkra választ a kétségeinkre, adjon megerősítést akkor, amikor elgyengül a hitünk, adjon vigasztalást, amikor szomorkodunk, és hadd lássuk meg, hogy mindent neked köszönhetünk, és még a nehézségek, a bajok, a próbák is mind-mind a javunkat szolgálják. Add, hogy most is úgy tudjuk hallgatni az igét nyitott szívvel, hogy ne szóljon igét hiába, hogy elvégezze bennünk azt, amit egyedül a te igéd végezhet el lelked által, mert amikor te szólsz, akkor megváltozik az életünk, akkor egészen oda tudjuk bízni magunkat a te oltalmadra, szeretetedre, kegyelmedre. És ne engedd, hogy a gondolataink másfelé vigyenek bennünket, hanem lehessünk az igének hallgatói és megtartói. Szent lelked világosságával tedd érthetővé az ige üzenetét számunkra. Amen. Az ige hallgatására készülve a 264. ének 3. versét énekeljük. A 264. ének 3. verse így kezdődik: áldjad őt, mert csodaképpen megalkotott téged. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, Szent Lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, valamint a Zsoltárok könyve 34. részének 20. versében eképpen. Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Kedves testvérek, az előző vasárnapokon Pál életútjáról hallhattunk. A múlt vasárnap arról a bizonyos hajóutazásról volt szó, amelynek során egy rettenetes tengeri viharba kerültek Pálék. 2 héten át hánykolódtak a hullámok hátán, sötétségben nem látták a napot, meg a csillagokat, és az emberek már az utolsó reményüket is elvesztették arra nézve, hogy megmenekülhetnek onnan. Pál viszont még ekkor is tudta, hogy kiben hisz, és nem csak, hogy nem esett kétségbe, hanem még abban is bizonyos volt, hogy meg fognak menekülni, teljes hittel rá tudott hagyatkozni az Úr ígéretére, és így tudott lelket önteni az elcsüggett emberekbe. Végül, mint egy 1000 kilométerre elsodorodva a kiindulási helytől, Krétától, Málta szigeténél futott zátonyra a hajó, és mind a 276-an megmenekültek. A hajó teljesen elpusztult, az utasok pedig, aki úszni tudott úszva, aki nem tudott úszni, az a hajó roncsaiba kapaszkodva, csuromvidesen valamennyien partot értek. És innen folytatódik a történet, amit most hallottunk, valamint hallottunk egy igeverset a Zsoltárok könyvéből, amely nagyon jól összefoglalja a mai történet üzenetét. Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Nézzük meg így az igevers és a történet alapján, hogy kik azok az igazak, akikről itt szó van, milyen bajok érhetik az igaz embereket, és hogyan élhetik ők át az Isten szabadítását. Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Kik az igazak? Fontos tudnunk azt is, hogy mi azok vagyunk-e, és amiről itt szó van, az mennyiben vonatkozik ránk. Mennyiben vagyunk ebben érintettek. Talán azok lennének az igazak, akik mindig igazat mondanak? Akik ártatlanok és nem kell a börtönbe kerülniük? Azok-e az igazak, akik magukat igaznak érzik, vagy ennek valamilyen más mércéje van? Minthogy Isten előtt kell nekünk számot adnunk egész életünkről, ezért nem az a döntő, hogy az emberek milyennek látnak bennünket, még csak nem is az, hogy mi mennyire érezzük biztosnak a magunk igazát, hanem mi akkor számítunk igaznak, ha maga Isten igaznak lát bennünket. És hogy Isten hogyan lát bennünket, arról ír a Biblia, elszomorító képet ír. Nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mindenki vétkezett és nélkülözi az Isten dicsőségét. Ez a Római Levél 3. részében olvashatjuk. Hát jó, mondanánk, hogy így nincsen egy ember se, aki ne vétkezett volna, de akkor azok, akik igyekeznek megtartani az Isten törvényét, azok mégiscsak igazakká válnak Isten előtt. Sajnos ez sem működik. Ugyancsak a Római Levél 3. részében azt olvassuk, hogy mert a törvény cselekedeteiből senki sem fog megigazulni ő előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Így viszont már nagyon ijesztően hangzik. Hát hiába igyekszünk megtartani az Isten törvényét és igéjét. Hiába neveltek engem úgy, hogy hittanra jártam, konfirmáltam. Hiába igyekeztem úgy élni, hogy megőrizzem a jó erkölcsömet. Hiába imádkoztam minden nap, és jártam rendszeresen a templomba. Isten akkor sem lát igaznak engem. Azt kell mondanunk, hogy ettől nem leszünk igazak Isten előtt. Egészen addig, amíg hittel nem kérjük bűneinkre Isten bocsánatát, amíg Jézus Krisztus vére meg nem tisztít a bűneinkből, addig Isten a bűneinket látja, és nem vagyunk igazak ő előtte. De akik megvallották a bűneiket, és hitték, hogy Jézus Krisztus értük halt meg a kereszten, akik lelki értelemben megmosták és megfehérítették ruhájukat a bárány Jézus vérében, azokat látja Isten igaznak Jézus Krisztuson keresztül, ő érette, és ezeket az embereket Isten igaznak fogadja el. Ezt jelenti a Bibliában az a szó, hogy megigazulás, igazzá létel Isten előtt. És ezt legjobban Jézus Krisztus teszi számunkra érthetővé, hogy amikor mi jónak gondoljuk magunkat, és igaznak érezzük magunkat, ez még nem az Isten előtti igazság. Jézus elmondta a farizeus és a vámszedő imádságának a példáját, és ott azt olvassuk, hogy néhány elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, azoknak mondta Jézus ezt a példát. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik egy farizeus, a másik pedig vámszedő. A farizeus elkezdte az imádságában sorolni, hogy Istenem, én hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, hanem én megtartom a törvényt, én a tizedemet is befizetem, én egy héten kétszer böjtölök, igazán nincsen semmi kivetnivaló az életemben, és nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő is itt. Nem lopok, nem csalok, nem paráználkodom, én igaznak számítok. És ott volt a vámszedő, aki lehajtott fejjel a mellét verve, csak ennyit mondott, hogy Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. És azt mondja Jézus, hogy ez az utóbbi megigazulva ment haza, nem úgy, mint a farizeus. Ugyanis nem akkor vagyunk igazak az Isten szemében, hogyha magunkat igaznak látjuk és a saját érdemeinket soroljuk, hanem akkor, ha meglátjuk bűneinket, megvalljuk azokat, és azokra bocsánatot kérünk. És ha már megtörtént az életünkben ez, hogy Isten előtt így meg tudtuk alázni magunkat, és az ő kegyelmét elfogadtuk a magunk életére nézve hittel, akkor mi is bizonyosak lehetünk abban, hogy Isten igaznak lát bennünket Jézus Krisztusért, és nyitva van számunkra a menny ajtaja, ahova csak az igazak léphetnek be. Ha még nem vagyunk igazak az Isten szemében, akkor ne késlekedjünk megtenni azt, amit az ének így mond, ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. És milyen jó, hogyha innentől kezdve már úgy hallgathatjuk az igét, hogy amikor az igazakról van szó, mi is azok közé tartozhatunk, nem önmagunkért, hanem Jézus Krisztus érdeméért. Azt olvassuk, hogy sok baj éri az igazat. Lehet, hogy nem így gondoltuk. Sokan úgy gondolják, hogy a jó embereknek könnyebb a sorsuk, mert rajtuk Isten áldása van, a gonosz embereket pedig Isten megbünteti, tehát akkor nekik nehezebb az életük. Sokan úgy gondolják, mint Jób barátai, hogy a betegség mindig Isten büntetése, a jólét, a gazdagság, a siker, az pedig mindig az Isten áldása. Az igében nem így olvassuk. A valóság egészen más. A betegség nem az Isten büntetése, hanem egy olyan eszköz az Isten kezében, amivel a javunkat munkálja. Persze van olyan betegség, ami a bűneink következménye, mert ha mértéktelenek vagyunk, ha átengedjük a testünket a paráznaságnak, ha túlzottan aggodalmaskodunk a dolgok fölött, és ez stresszként hat az életünkben, ezeknek megvannak a következményei az egészségünkre nézve is. De amikor Isten súlyos betegséget enged az életünkbe, például ha daganatot diagnosztizálnak bennünk, és azt látjuk, hogy itt valami nagyon nagy baj van, akkor egy pillanatra megáll az életünk, megáll az idő számunkra, és átértékeljük azt is, ami mögöttünk van, amit már eddig elvégeztünk, és azt is, ami várható, ami vár ránk, újra értékeljük az életünket. Szükségünk van arra, hogy ezt időnként megtegyük, mérlegre tegyük az életünket, átértékeljük mindazt, ami az életünkben történik. Fájdalmas dolgok ezek, de szükségünk van arra, hogy meglássuk, mi az, ami igazán értékes az életünkben, és mi az, amit értéknek gondoltunk, de valójában értéktelen, nem vihetjük magunkkal a halál után. Isten olykor próbaként enged meg bajokat, nehézségeket az életünkben. Néha nem is keveset. Pál végig szenvedte ezt a hajóutat. A hajótöréskor ő sem maradt száraz, és a télbe forduló idő a hideg esővel csöppet sem segített a helyzeten, sőt inkább nehezítette. Szedték is gyorsan a rőzsét ott a szigeten, hogy minél előbb megmelegedhessenek a tűz mellett, hogy elgémberedett tagjaiknak egy kis melegséget szerezzenek. El tudom képzelni, hogy nem lehetett könnyű ott abban az időben, amikor még gyufa sem volt, ott a nyírkos időben tüzet csiholni, de amikor végre már lobogott a tűz, és már ott melegedtek a tűz mellett, már is jött az újabb baj. Egy mérges kígyó a tűz melegétől feléredve, és talán a forróság elleni védekezésképpen belemart Pál kezébe. És látták a szigetlakók, hogy egy kígyó csüng le Pál karjáról, kezéről, amit ugyan sikerült leráznia a tűzbe, de a kígyó addigra már használta a méregfogát. És akik ott látták, Pál utitársai és a barbárok, a szigetlakók is, különböző módon gondolkodhattak el ezen. Miért engedi Isten, hogy ezek történjenek az apostollal? Az utastársai valószínűleg sajnálhatták, hogy ilyen véget kell érnie. Az ottaniak pedig arra gondoltak, hogy egy gyilkos lehetett az ember, akit utolért az isteni bosszúállás. Akárhogy is ezek a miértek megfogalmazódnak ilyenkor az emberben. Mi is felszoktuk tenni Isten felé ezt a kérdést, hogy ha ő szeret bennünket, miért engedi meg a bajokat, a szörnyűségeket, amikről lehet hallani a hírekben, vagy azok, amik éppen velünk is megtörténnek. Miért sikerül a gonosz emberek terve, és miért kerülnek bajba az igazak? Nem könnyű ezekre a kérdésekre válaszolni, de egyet tudhatunk, hogy Isten ezeken az eseményeken keresztül is meg akarja mutatni szeretetét, hatalmát, dicsőségét. Ahogy egy hitben élő ember csendes alázattal és békességgel viseli a szenvedéseket, az néha többet mond egy hosszú prédikációnál is. Amikor egyszerre csak elkezd imádkozni az a valaki, akinek már az imádságra sem volt ideje, akkor egyszer csak megnyílik számára egy olyan áldásforrás, mennyei áldás forrása, amit eddig nem is ismert. Pál apostol így fogalmazta, minden nyomorúságom ellenére csordultig vagyok örömmel. És van erről egy szép vers, amit magyar fordításban csak rímek nélkül prózában találtam meg. Egy amerikai szerző írta, aki 6 éves korától árvaságban élt, aki a 20 éves kora elején egy ízületi gyulladás kapott, amitől eldeformálódott a keze, majd 5 év alatt úgy legyengült, hogy járni sem tudott, és 40 éven át nem hagyhat el a szobáját, hanem 9 párnával kellett föltámogatnia a hátát azért, hogy el tudja viselni a szenvedéseit. Ő a következőket írja. Isten nem ígérte azt, hogy mindig kék lesz az ég, hogy virággal lesz kirakva utunk egy életen át. Isten nem ígért csak ragyogó napot eső nélkül, nem ígért örömet szomorúság nélkül és békét fájdalom nélkül. De ígért Isten erőt minden napra, fáradtság után pihenést és útmutató világosságot, kegyelmet, a harcokban segítséget felülről, szüntelen együttérzést s el nem múló szeretetet. Sok baj éri az igazat, és ezeket nem kerülhetjük mi sem ki, de hogy az előbb énekeltük, sok baj között erőd volt és örömöd szárnyával takarva védett. Végül arról szól az igevers, hogy valamennyi bajból kimenti az Úr az igaz embert. Még akkor is, ha menthetetlennek látszik. Pál, amikor a kígyó megmarta, akkor azt mondták rá, hogy most már mindennek vége, itt nem tudunk mi segíteni, nincs idő, meg lehetőség arra, hogy ellenmérget szerezzünk. De Isten számára nem volt lehetetlen, hogy Pált megmentse. Addig, amíg Pál az Istentől kapott feladatát be nem fejezte, addig senki és semmi el nem pusztíthatta őt. Korábban megkövezték Lisztrában, és másnap fölkelt, és el tudott menni egy hosszabb útra. Börtönbe zárták Filippiben, Isten küldött egy földrengést, amely megszabadította őket a bilincseiktől, és nyitva állt az út előttük, és Pál ennek az eseménynek a segítségével odavedhette még a börtönőrt is Jézushoz. Merényletet követhettek el Pál ellen Jeruzsálemben, úgyhogy 40 ember átokkal kötelezte magát arra, hogy addig nem esznek egy falatot sem, amíg Pált meg nem ölik. Isten kimenekítette Pált azoknak az embereknek a kezéből, és az éjszaka elvitték őt Cézáreába. Málta szigetén megmarhatta őt egy vipera, egy mérges kígyó, de a mérge nem árthatott neki, mert Isten megígérte Pálnak, hogy Rómában a császár elé fog állni, és ott is hirdetheti az evangéliumot, ott is bizonyságot tehet a hitéről. Amíg Isten terve valóra nem válik az életünkben, addig nekünk sem árthat senki és semmi, addig Isten kimenekít minden helyzetből, minden bajból, minden lehetetlennek látszó helyzetből. Mert az Isten tervét semmi nem akadályozhatja meg. És ha ez meg is nyugtat bennünket, ott van még a következő kérdés, de mi van, ha már az Isten terve megvalósult, és akkor következik valami, akkor már nem ment meg Isten minket? Akkor már nem számíthatunk a segítségére? Hiszen Pál, amikor elérkezett az az idő az életében, akkor őt a hitért kivégezték, és halállal jelezte azt, hogy ő valóban Jézus Krisztus követője volt. Ezek szerint nem minden esetben segít Isten is, és menekít ki. Az igében azt olvastuk, hogy valamennyiből kimenti az Úr. Azoknak, akik az Isten igéjét komolyan veszik, akik Jézus Krisztus útján járnak, és akiket ő vezet, azoknak a számára a halál átlépés az örök életbe. Akkor is Isten menekít ki e földi élet nyomorúságából, és átemel az ő mennyei országába, a mennyei dicsőségbe. Sajnáljuk azokat az üldözött keresztjéneket, akik szenvedéseken és próbákon át végül a halálukkal bizonyítják, hogy Jézus Krisztust követték, őneki szentelték az életüket. Ők pedig ezt úgy élik meg, hogy átléphetnek abba az örök dicsőségbe, ahol már nincs szenvedés, nincs halál, nincs szomorúság, hanem mindörökké az Úrral lehetnek. A hitetlenek szemével egészen másképpen látszik minden. Ahogy látjuk a szigetlakók esetében is, hogy ők egyik pillanatban még azt gondolták, hogy Pál egy gyilkos ember, aztán utána meg már Istennek látták őt, nem értették az összefüggéseket. A bajok okát keresték, és csak azt látták, hogy Pál fölött ítélkezett a sors, megbüntették az istenek, aztán egy pár perccel később meg azt mondták, hogy maga az Isten jött le közénk emberi alakban. Akik nem látják a keresztjének hitét, azok úgy gondolják, hogy az a jó, amikor valaki hirtelen hal meg, mert akkor nem szenved sokat. Valójában azt az embert teljesen készületlenül érte, nem volt ideje átgondolni az életét, hogy mi lesz, amikor Isten elé áll. Ha viszont valaki sok szenvedésen és próbán megy keresztül, akkor ezt az időt arra tudja használni, hogy átgondolja az életét, megbánja a bűneit, elrendezze Isten előtt, és készen álljon arra, amikor a hívószót meghallja, és az Úrhoz menjen. Lehet, hogy éppen azoknak a jó, akik szenvednek, akiknek úgy gondoljuk, hogy megváltás volt számukra a halál. Nem a halál jelentette számukra a megváltást, hanem a Jézus Krisztussal való találkozás. A Jézus Krisztus halála jelentette számukra a megváltást. Ők már úgy léphetnek át az örök életbe, hogyha hittel elfogadták Isten kegyelmét, akkor készen állnak rá. Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr, olvashatjuk az igében. És ezeket a kérdéseket a magunk életébe is nézzük meg. Igazak vagyunk már Isten előtt. Ha hittel elfogadtuk bűneink bocsánatát, akkor nem kell kétségbe esnünk a bajok és a próbák láttán. Lehet, hogy nehéz lesz, lehet, hogy sok bajként éljük meg, de az Isten kegyelméből nem vehet el minket semmi, nem ragadhat ki bennünket az Isten kezéből senki és semmi. Ahogy Pál írja, sem halál, sem élet, sem nyomorúságok, vagy baj, vagy félelmek, semmi el nem választhat minket Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban lett a miénk. Érhet bennünket baj és próba, betegség és nyomorúság. Isten gondoskodik arról, hogy mindezekből kimentsen bennünket. Akár úgy, hogy míg itt a földön feladatunk van, akkor arra felkészít, akár úgy, hogy amikor már lejár földi küldetésünk ideje, megszabadít és megmenekít a szenvedésekből, és mindörökké ő vele lehetünk. Áldott legyen az Isten, aki ezeken keresztül is nevel és formál bennünket, mert mindazoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van. Így legyen. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére énekeljük a 678. ének harmadik versét a másik énekgyűjteményből. A 678. ének harmadik verse: nincsen bennem semmi szentség, csak a Jézus szent neve. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Megköszönjük neked, Urunk, mindazt, amit életünkben már eddig is elvégeztél, és hogy nem ígérsz olyat, amit ne teljesítenél, és nem akarsz bennünket becsapni, nem ígéred azt, hogy minden jó lesz, és közben nyomorúság és baj ér bennünket, hanem felkészítesz arra, hogy ezeken keresztül is formálni akarod az életünket. Amikor átélünk egy-egy betegséget, próbát, nyomorúságot, sokszor nem értjük, miért kell ennek így lennie,
miért nem úszhattuk ezt meg, és mégis azt látjuk, hogy a te szereteted az, hogy megállítod az életünket, hogy ránevelsz minket arra, hogy benned bízzunk, hozzád forduljunk, amikor már önmagunkban nem bízhatunk. Segíts arra, hogy ezek az események ne elfordítsanak bennünket tőled, ne föllázadjunk ellened, hanem el tudjuk fogadni a te kezedből, hogy mindezek a javunkat szolgálják. Így hozzuk eléd azokat a betegeket is, akik most nincsenek itt az Isten tiszteleten. Itt szeretnének lenni, de nem tehetik meg. Nem vehetnek részt ebben a közösségben, ahol együtt hallgatjuk az igét. A szenvedések és a próbák között hadd kerüljenek ők is egyre közelebb hozzád, és hadd váljék javukra ez a nehéz időszak. Imádkozunk azokért, akik szomorkodó szívvel emlékeznek szerettükre, a gyász és a szomorúság tölti be a szívüket. Adj nekik, Urunk, felülről való vígasztalást. Imádkozunk azokért, akik valamilyen nehézségen mennek keresztül, küzdelemben, próbában vannak. Add meg, hogy föl tudjanak hittel nézni rád. Így segítsd a vizsgázókat, a tanévet lezárókat, akik komoly problémák között hívják segítségül a te nevedet. Köszönjük, hogy te mindenről tudsz, te a kimenekedés útját is ismered, és már előre látod. Hadd tudjunk mindannyian bízni benned. Áld meg, Urunk, ennek a gyülekezetnek kicsinyeit, nagyjait, mindazokat, akik a te igédet keresik, a te akaratodat akarják követni. A gyermekeket, akik együtt vannak a gyermek Isten tiszteleten, az ifjakat, akik rendszeresen hallgatják az ifjúsági órákon is az ige üzenetét, és imádságos szívvel is együtt vannak. Imádkozunk a konfirmációról készülő fiatalokért, hogy az ő életükben is hadd legyen ne csak egy olyan alkalom ez, amikor ünnepi, szép együttléten vannak, hanem hittel élhessék le az életüket. Imádkozunk a házaspárokért, ahol erős a szeretet, hadd legyenek ezért hálásak, ahol pedig kezd meghidegülni, hadd találjanak oda hozzád a szeretet forrásához, és újuljon meg az életük. Így imádkozunk a családokért, ahol boldog családi otthon lehet, légy áldott érte, Urunk. Ahol szétesőben vannak a családok, ott pedig, Urunk, te könyörülj azokon az embereken, hogy ebben a nyomorúságban, bajban oda találjanak hozzád. Imádkozunk az idősekért is, az egyedül lévőkért, azokért, akik sóhajtoznak, és úgy érzik, hogy már hiába való az életük, pedig előtted mindenkinek az élete nagyon értékes. Légy velük is. Áld meg azt az együttlétet, ahol most a református egységért adnak hálát, hogy ott is, akik egymásra találnak, lelki testvérek, hadd éljék át ennek az örömét, benned lehetnek egyek. Amikor határok el is választanak bennünket, a te szeretetettől semmi nem választhat el minket. Hallgass meg, Urunk, a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy most az istentisztelet után lesz az ifjak ima közössége, és ugyancsak az istentisztelet után az idén konfirmáló fiatalok meghallgatása presbitérium előtt, hogy mennyire felkészültek a konfirmációra. 7 fiatal készült el arra, hogy konfirmációi hitvallás és fogadást tegyen. A konfirmáció pünkös vasárnapján lesz, és pünkös hétfőre pedig azokat várjuk szeretettel, akik 65, 60, 50, 25, 20 és 10 éve konfirmáltak. Akit el tudunk érni, azoknak meghívót juttatunk el valamilyen formában, de hadd biztassuk azokat a testvéreket is, akiknek nem itt a pátyi templomban volt a konfirmációjuk, de szeretnének hálát adni Istennek azért, hogy ennyi éven át megsegítette őket, hogy szóljanak nekünk, és akkor az ő számukra is adunk meghívót és emléklapot is arra az alkalomra. Ma délutánra terveztük a házaskör és családok kirándulását. Nem látjuk most még, hogy mennyire fog felszáradni az a kis eső, ami most megzavarta a délőttünket. Ha ilyen szép napsütés marad, ahogy most már látszik, hogy kisüt a nap és felszárad minden, akkor 3 órától egy kirándulás lesz. Ha nem így alakul, hanem esős lesz az idő, akkor pedig belső alkalom és program lesz, akkor 4 órától lenne egy filmvetítés, amit együtt megnéznénk. Kedden 8:45-kor imaóra, 9 órakor gyülekezeti biblióra lesz, csütörtökön este 6 órakor gyülekezeti biblióra, 7 órakor énekkari próba lesz. Péntek este 6 órakor ifjúsági biblióra, és péntek este 7 órakor női imakör. Mindezek az alkalmak egyúttal úrvacsorai előkészítő alkalmakká is válnak, mert jövő vasárnap a hónap utolsó vasárnapja úrvacsoraosztásos istentiszteletet fogunk itt tartani. Augusztus 1-től 4-ig rendezzük meg gyülekezeti hétvégünket Mátraházán, ahogy ezt előző vasárnapokon is hirdettük. ennek a költsége fejenként 20 000 forint lesz, jelentkezni 5 000 forint előleg befizetésével lehet a lelkészi hivatalban május 31-ig. Házasolandókat is hirdetek. Krenner Márk és Stefán Tünde esküvője szombaton délután 3 órakor lesz, amelyre gyülekezetünk tagjait is várják szeretettel. Adományok érkeztek, a múlt vasárnapi perselypénzünk 126.855 forint volt, Isten dicsőségére 20 000 forint adomány érkezett. Isten áldja meg az adakozókat. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, lelki olvasnivalók kaphatók az Isten tisztelet után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 254. ének utolsó 2 versét, tehát a 7. és 8. versét énekeljük. A 254. ének, bocsánat, nem a 2 utolsó vers, a 7. és 8. versét. Sok jó közt a békességet szeressed, és éltedben mindenkor azt keressed. Semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.